most készül a nemzeti űrstratégia, és igazából a cél az az, hogy Magyarországnak önálló, szuverén űrképességei legyenek. A stratégiának egy másik nagyon fontos pontja, hogy legyenek ezek a zászlós hajó projektek, az egyik a második magyar űrhajósnak a projektje, a másik pedig, amiben én személy szerint is érintett vagyok, ez a Kárpátia SAT, ami az első magyar geostacionális műholdról szól. Ennek három tulajdonosa van a Kárpátia SAT ZRT-nek, 51%-ban a 4IG, 44%-ban az állam is megjelenik ugye az Antenna Hungárián keresztül, és akkor a harmadik szerény cége 5%-kal.
A szüleid szorosan kötődnek a Fidesz kormányhoz. Édesapád ügyvédi irodája rengeteg közbeszerzést nyert az utóbbi években, édesanyád pedig Habony Árpádnak is dolgozott ügyvédként. Mekkora szerepük van abban, hogy te 27 évesen a hazai űripar meghatározó szereplője vagy?
Az, hogy a szüleimnek milyen kapcsolata van, illetve hogy ők mit csinálnak, az az ő dolguk. Én szeretnék úgy feltűnni, mint egy önálló személy. Támogatnak természetesen mindenben.
2021-ben 9 milliárdot szán a kormány a magyar űripar fejlesztésére. A Nemzeti űrstratégia megalkotásának és a Nemzeti űripar fejlesztésének egyik mozgatórugója Sárhegyi István. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. A 27 éves üzletember 2017-ben ismerkedett meg az űrszektorban rejlő lehetőségekkel, és azóta is meredeken ível a pályája. Az első magyar geostacionárius műholdas és a Pille sugárzásmérőeszköz gyártó cégbe is bevásárolta magát. A jogász családból jövő Sárhegyi István édesapja a Nemzeti Választási Bizottság delegáltja volt évekig. Édesanyja pedig Habony Árpád első média cégeinek megalapításában segédkezett. A 27 éves üzletember szerint a Fidesz közeli szüleinek semmi köze a sikeréhez.
Hogy lettél űrjogász?
Hát igazából én se számítottam rá, hogy az leszek.
Neked kellett kitalálni ezt a fogalmat?
Nem. Létező dolog, tehát ez a space lawyer, ez abszolút Amerikában, meg nyugaton egyébként ez egy bevett szó összetétel, hogy így mondjam. De én se nagyon találkoztam vele. Az ELTE jogi karán, ahova jártam, és ott felvettem a légijog fakultációt, mert hát kellett a kredit, hogy nem nagyon fogott meg, hogy így mondjam.
Nem
ez volt az életcélom. Nekem mindig az életcélom az volt, hogy én pénzügyi joggal akarok foglalkozni, befektetési alapokkal, tőzsdével, meg ilyen típusú dolgokkal, mert nekem volt mindig egy közgázos érdeklődésem is. Nem is jogásznak készültem egyébként eredetileg, csak hogy mondjam, jogász család, úgyhogy volt egy kis nyomás a dologba, de nem bántam meg. Ezt
pusoltak otthon? Hogy...
Volt egy kis push, de azt mondom, hogy nem bántam meg, tehát azóta is hálás vagyok a irányba tételért. Negyed éven nemzetközi jogszigorlat, tanulunk rá, felhívom a barátomat, hogy figyelj, ilyen marhaságot, hogy űrjog. Minek tanulunk, de kifejezetten az űrjog miatt hívtam föl, 5 oldal egyébként, vagy maximum 6-7 a nemzetközi jog tankönyv, ami 800 oldal, de külön tétel volt, hogy nemzetközi légi és űrjog, és így nem már. Tehát, hogy így űrjoggal kell foglalkozni, oké, okay, teljesen kivoltam, úgyhogy nagyon nem volt képbe az űrjog. Az egyetem befejezés előtt, tehát a jogi kar befejezése előtt gyakornokoskodtam, és akkor az egyik partner ügyvéd odajött hozzám, hogy István, beszélnünk kell. Mondom, jó, persze, miért ne? És mondja, hogy nem szeretnél járni a Nemzetközi Űregyetemre? Én mondtam neki, hogy haver, nagyon sok Star Wars nézhettél, vagy nem tudom, mi ment az agyadra, de ilyen nem létezik. És akkor mondta, hogy de, létezik a Nemzetközi Űregyetem, International Space University, és van az Európai Űrügynökségnek, na akkor megint néztem, hogy ilyen létezik, az Európai Űrügynökségnek egy ösztöndíja, amit ő anno elnyert, de hát ő már idősebb, családja van, nincs erre ideje, és beajánlana engem erre a programra, mert egyébként meg ő elveszíti az ösztöndíj lehetőségét. És úgy voltam vele, mivel nekem kimaradt ez az Erasmus, meg a külföld, tehát én végig itthon tanultam, hogy na jó, akkor végül is most van vége az egyetemnek, leállom, vizsgázok, akkor kiutazok, és akkor megnézem, hogy milyen így külföldön.
Idáig ambivalens érzések fűztek az űrhöz, meg a légiókhoz. Miért ugrottál fejest űregyetembe?
Őszintén kíváncsiság. Nem volt semmilyen háttere. Az egyetlen űrös kapcsolatom az a Csillagok háborúja. Imádom, szeretem, de nem is gondoltam, hogy ezzel fogok foglalkozni.
Mennyi ideig voltál az űregyetemen? Mit tanultál ott?
Tehát egyébként ez egy nyári program. Tehát ez egy 3 hónapos program, ez a Space Studies program. Van ennek egy mesterképzése, ami egy év, az mindig a központban van Strasbourgban egyébként. Ez egy, maga az ISU, tehát az International Space University, az az MIT-ról indult, három mérnök találta ki. Hát annyira felfejlődött, ez 30 év alatt, hogy Strasbourgban van egy külön kampusza. Én pont akkor voltam 2017-ben, amikor ez Írországban, Corkban volt, és akkor ott a történelemtől kezdve a jogon, a közgázon át, a fizikát, a kémiát, a biológiát, orvostudományt, stb. Műszaki tudományokat, az alapjait megtanuljuk. Megtanuljuk, hogy mi az a geostacionárius pálya, ott a gravitáció hogyan működik, stb. Egy projektet kell közösen, nagyjából 30-40 emberrel megcsinálni. Az ír kormány megbízta az ISU-t azzal, hogy csináljon egy olyan projektet, ami kifejezetten az ír kormánynak készül, annak érdekében, hogy mit kéne csinálnia, milyen útvonalon kéne, milyen mérföldköveket teljesíteni az ír kormánynak, hogy felfejlessze a saját űrszektorát. Nem csak Írországot vettük bele, hanem más államokat is, és miattam, mivel én voltam az első és akkor egyetlen magyar az ISU-n, Magyarországot is belevettük. Máig én ezt a projektet hajtom végre kvázi. Tehát én ezt ott magamévá tettem, nagyon beszippantott az egész szektor, megláttam benne a lehetőséget, hogy ez tényleg a jövő, ez a 21. század. Hogyan kell a döntéshozókat vagy az üzleti szférát meggyőzni arról, hogy a saját országodnak az űriparát fejleszt fel, és hogy ez miért jó.
És ezután kopogtattál itthon a minisztériumban, hogy beszállnál az űrbizniszbe?
Jó lett volna, ha így lett volna, de nem, ez azért komolyabb aknamunkát igényelt. Igazából a kettő valahogy véletlenszerűen ért össze, és úgy értem a kettőt, hogy ez a kormányzati álláspont, meg az én személyes történetem. Mert ugye, ahogy említettem, ez 17 vége volt, 2017, és ugye 18-ban történt egy olyan változás, hogy ugye a fejlesztési minisztérium megszűnt, és lett belőle ITM kvázi egy terület kivételével, viszont nem került át minden az ITM-be, ez az űr volt. És az űr átkerült a KKM-be. Nagyon-nagyon helyes döntés volt, hogy a KKM-hez került a terület. Nagyobb fókusz tudott kapni a terület, mivel a külügyminisztériumban igazából, hogyha megnézzük a statútum rendeletet, négy terület van. Ha jól emlékszem, van ugye a külügy, a külgazdaság, ha jól emlékszem, a polgári hírszerzés és az űr. Így az űrnek egy kifejezetten erős pozíciója lett, és ennek ugye lett egy miniszteri biztosa, Ferenc Orsolya személyébe, aki pedig egy elég agilis és jó fellépésű miniszteri biztos. Visszatérek arra a kérdésedre, hogy mi történt, amikor hazajöttem. Én felvettem a kapcsolatot az űrirodával, az NFM-be. Nem volt igazán fogadó.
Hányan dolgoznak ott?
Most űrkutatási főosztály van, vagy űrtevékenységekért felelős főosztály a KKM-en belül. Ha jól emlékszem, akkor most hát ilyen nagyjából 6-an, 7-en, 8-an valami ilyesmi lehet, tehát hogy 10 körüli szám van. Nem volt fókuszban ez a téma, tehát én is így egy kicsit lepattantam, hogy így mondjam. Tehát én kerestem a hivatalos szerveket, én az ENSZ-el is felvettem rögtön a kapcsolatot mindenkivel, tehát mindenhova leveleket írtam, tehát nagyon proaktív voltam, de az elején lepattantam, és igazából itt ez volt a game changer, hogy így mondjam, hogy a kormányzat is úgy felismerte ezt a területet, akarva vagy akaratlanul, ezt nem tudom. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ebbe volt egy nagyobb ilyen vízió, hogy látjuk, hogy Elon Musk mit csinál, és akkor nekünk mindenképpen kell. Szerencse is volt, meg egy jó érzék, hogy áthelyezték oda a külügyminisztériumba.
Neked nem volt fura, amikor hazajött, és azt mondtad, hogy ebbe van potenciál, csináljuk, hogy nem röhögtek ki a haverok, ismerősök, barátok, család?
Annyira vagyok realista, hogy tudtam, hogy ezzel nem én leszek a világ legnépszerűbb embere, nem rögtön mindent mondanak, hogy persze, hát ez a alap, hát hogy nem jutott nekünk előbb eszünkbe, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez nem lesz egy rögtön sikersztori.
Mikor volt az a pont, amikor már nem pattintottak le a minisztériumban?
Amikor találkoztam a Ferenc Orsolyával először, akkor rögtön tudtam, hogy ő már máshogy fog hozzá a témához. Tehát láttam a benne is a víziót, ugyan kicsit más a víziónk, hogy így mondjam, neki jobban kormányzatisabb, nekem meg inkább piaci jellegű, de ez nem probléma, csak mondom, hogy neki is van egy víziója, ő ezt végig akarja vinni, láttam azt, hogy ő a falon is átmegy azért, hogy ez megtörténjen, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, és megértettük így egymást.
Mi a magyar kormány víziója az űrről? Mit akar Magyarország az űrben?
Készül a nemzeti űrstratégia, és igazából a cél, hogy mondjam, az, hogy Magyarországnak önálló, szuverén űrképességei legyenek. Tehát nagyon röviden ezzel tudnám szerintem összefoglalni. Ez egy egyrészt egy ökoszisztémának a létrehozatala, tehát magát a szektort, mint szektor megemelni, mind az ipari lábát, mind a kutatási lábát, mind az oktatási lábát, mint összesség, mint szektor meg kell emelni az egészet, viszont nyilvánvalóan vannak zászlós hajó projektek. Az egyik a második magyar űrhajósnak a projektje, a másik pedig, amiben én személy szerint is érintett vagyok, ez a Kárpátia SAT, ami az első magyar geostacionális műholdról szól. Az űrhajós inkább a kutatási lábát és az oktatási és kommunikációs lábát tudja húzni, míg mondjuk a műhold projekt az ipari lábát tudja húzni, mert mind a kettő az űrszektornak egy-egy csúcsát jelenti. Azért egy űrhajós egy abszolút kutatási csúcs, míg egy geoműhold ipari csúcs.
Hogyan tudja ezt Magyarország megoldani? Kikhez tudunk mondjuk kapcsolódni, akiknek így a fizikai, meg mindenféle adottságuk megvan ahhoz, hogy akár embereket küldjenek az űrbe?
Magyarország ebből a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, mert egyrészt van egy nagy öröksége ugye még a 90-es évek előtti időből, az Interkozmosz programból, ugye ennek a keretén belül ment föl Farkas Bertalan is. Éppen emiatt nagyon jó a kapcsolat Oroszországgal a témában. Ugye Oroszország az egyik űrnagyhatalom, Amerika és Kína mellett, hogyha a három legnagyobbat kell megnevezni, és Oroszország továbbra is ott van az élmezőnyben. Tehát egyrészt van egy nagyon jó kapcsolatunk arra, de eddig ugye Oroszország és Amerika tud embert feljuttatni az űrbe. Valamelyikkel a kettő közül ezt meg lehet beszélni, az oroszokkal már tárgyalások vannak, Amerika felé érdemes nézelődni, hiszen az egy új képesség Amerikának, hogy újra tud embert küldeni a SpaceX-el. Ugye eddig ők is az oroszokkal küldtek föl. Tehát azok a kérdések mindig, hogy miért az oroszokkal barátkozunk ebbe a témába, ez nem putyini kérdés, vagy ilyen kérdés. Egyszerűen ők az egyetlenek, akik felviszik az embereket, az európai űrhajósokat is ők viszik föl az ISS-re.
Látsz arra sanszot, hogy Magyarország az elkövetkezendő 15-20 évben űrhajóst küldjön nemzetközi űrállomásra?
Hogyne, hát ez nem hogy 15 év múlva, hát ugye most a céldátum, ha jól tudom, 2024 vagy 25, tehát akkor ez szerintem teljesen reális.
Ti hogyan tudtok bekapcsolódni ebbe az egészbe? Mit csináltok ti? És akkor itt visszatérünk az űrszektor befektetőihez.
Maga befektetői szemmel csak az Európai űrügynökségnek kimutatása alapján egy befizetett euró az űriparba, azután a 6 euró profitot hoz. Tehát egy a 6-os megtérülést mutatott ki az Európai űrügynökség. Nyilvánvalóan itt nagy befektetés kell ahhoz, hogy utána ez a nagy megtérülés lehetségesé váljon, mert viszont bejutni erre a piacra nagyon nem egyszerű. Most már egyre egyszerűbb, de azért még mindig azért nem egyszerű. Én is keresem a befektetési lehetőségeket. A New Space Industries egyrészt megtalálta, mint a Kárpátia SAT-nak a tulajdonosa, 5%-os tulajdonosa, ezt a nis területet és ezt a lehetőséget. Maga a New Space Industries-t azt hívta életre, hogy ez egy olyan cég legyen, ami igazából egyrészt az én tudásomat transferálja befektetésekbe, másrészt az én munkatársaimnak a tudását és know-how-ját is betransferálja, harmadrészt pedig az én és a munkatársaimnak a network-ét becsatornázza egy ilyen projektbe. Tehát nekem azért nagyon erős nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerem van, ami hasznos tud lenni egy ilyen projekt végrehajtásában.
Mi ez a Kárpátia SAT műhold? Kik állnak mögötte?
Hát ez egy nagyon izgalmas projekt, hogy így mondjam. Ugye ennek három tulajdonosa van a Kárpátia SAT ZRT-nek, 51%-ban a 4IG, ami ugye egy tőzsdei IT és rendszerintegrátor vállalat, 44%-ban az állam is megjelenik ugye az Antenna Hungárián keresztül, egyébként mint az állam és egyébként Magyarország egyik legnagyobb broadcasting műsorszóró és műsorelosztó társasága, és akkor a harmadik szerény cégem 5%-kal. Egyébként ez egy nagyon komoly szakmai projekt, tehát ezt tisztán lenerezni, hogy mondjam, ez egy nagyon egyszerűsítő jelző, és akkor most finom voltam. Tényleg ez ennél egy kicsit bonyolultabb történet. Hogy elmondjam, hogy miről is van szó. Tehát arról van szó, hogy ez az űriparnak igazából a csúcs terméke jelenleg, a geostacionárius műholdak. Ezek nagy műholdak, tehát ugye mindenki ismeri a Maszatot, meg voltak most fönt a Smog, meg az ATL-1-es, ezek magyar műholdak voltak, három volt eddig, most vár a negyedik a kilövésre, de ezek ilyen 10x10-es kockák, meg 5x5-ös kockák, és most centiméterbe értem a számokat. Míg egy geostacionális műhold az akár több tonna is lehet, hatalmas, szörnyetegek, hogy így mondjam, egy technológiai csúcs termékek. Ezek azért geostacionáriusok, mert a geostacionárius pályán mozognak. Ez egy 36 ezer kilométerre lévő pályaszakasz a Föld körül az egyenlítővel párhuzamosan, ahol ha ráteszel egy műholdat erre a pályára, akkor folyamatosan a Föld forgásával egyenlően mozog, tehát mindig egy területet néz, ez a lényege. Az elosztója az ITU, ez egy ENSZ szervezet, aki kiosztja ezeket a pályapozíciókat, és a lényeg, hogy Magyarország is kapott annó egy ilyen pályapozíciót a nyugati 4-es pályán, és igazából ezt ugye Magyarország a Horn kormány ideje alatt kiárusította, erre nem tudok jobb szót mondani.
Eladtuk?
Nem eladtuk, bérbe adtuk, kvázi.
Kiknek?
Egy izraeli magáncégnek. Ezt a szerződést utána egyébként a Gyurcsány kormány kötötte meg 2004-ben 20 évre. Tehát innentől kezdve 2024-től szabadul föl ez a pályapozíció, amit mi a Kárpátiaszattal szeretnénk egyébként hasznosítani. Tehát ez a végcél, hogy legyen egy ilyen műholdunk, ami a magyar pályaszakaszt hasznosítja.
Ha jól olvastam, akkor 15-20 éves missziót terveztek. Igen. Mi lesz ennek a műholdnak a célja? Mi a feladata? Igen. Mit fog csinálni?
Tehát jellemzően egy geostacionáris műhold kommunikál, tehát ezek kommunikációs műholdak, nem navigációs, mert azok más pályán mozognak, nem is föld megfigyelés, mert ahhoz túl messze vannak, azok általában alacsony pályán mozognak, ezek kommunikálnak. Jellemzően, amire használják, azok műsorszórás, tehát TV, rádió műsorszórás, internetszolgáltatás, bármilyen adatnak a továbbítása, ennek nyilván van civil és védelmi felhasználhatósága. Az adattal dolgozik igazából most nagyon leegyszerűsítve. Nekünk is nyilvánvalóan ezeknek a funkcióknak a minél inkább teljesebb kihasználása lesz. Tehát ez csinálja egy ilyen műhold.
Mennyibe kerül egy műholdat kifejleszteni és feljutatni és pályára állítani?
Ez nagyon változó.
Nyilván nem pontos összegre, csak nagyságrendileg, hogy mibe gondolkodjunk.
Igen, nagyságrendileg ez több 10 milliárd forint, hogyha forintra akarom lefordítani. Ez egy nagy büdzsét igénylő történet. Ezeket jellemzően egyébként most nyilván nem a Kárpátiaszatról beszélek, mert ez nem egy kialakult dolog, de tehát ezeknek a pénzügyi háttere jellemzően hitelből van megfinanszírozva. Általában most például, hogyha mondjuk vegyük az izraeli műholdat, mert ez van itt közel, az is amerikai hitelből lett megcsinálva, mert egyébként amerikai gyártó csinálta. Tehát jellemzően így működik ez a szektor, és természetesen Magyarországnak is igénybe kell vennie külföldi rendszerintegrátornak a képességét, mert Magyarországon nincs arra képesség, sajnos, hogy geostacionárius műholdat gyártsunk. Viszont az mindenképpen szempont kell, hogy legyen, és itt nagyon fontos, hogy az állam is benne van a projektbe, hogy olyan megállapodást tudjunk kötni, ahol a magyar ipar, a magyar űripar is szerephez juthat, illetve a magyar űripar is fejlődik benne. Tehát ezért tehát ez nem egy önmagában álló projekt, amit csak csinálunk egy műholdat és örülünk neki, meg üzletileg ez egy nagyon jó befektetés, hanem ezzel a szektort, a magyar szektort is fejleszteni kell. Tehát ez egy cél. Tehát anélkül nem működik a dolog.
Vannak még rajtad kívül olyanok, akik akár startupként gondolkodnak a magyar űripar fejlesztésében?
Ez az én szerencsém is, hogy ez a szektor és itthon a szakemberek elég nyitottak ahhoz, hogy új embereket is bevegyenek. Tehát ez nem egy zárt közösség, akik lenézik azt, aki új és mondjuk szeretne ebbe valamit tenni, hanem abszolút én mindenhol segítséget kapok. Nagy vállalat még úgy, hogy úgy mondjam, nem foglalkozik vele. Talán az első ilyen a 4IG, aki ezzel így komolyabban foglalkozik, ami szintén egy tök jó dolog. Én is keresem még az egyéb lehetőségeket arra, hogy befektessek, és egyébként most fejeződött be egy cégnek az akvizíciója, amiben bevásároltam magam, ez a Remred Kft. Ennek a felét egyébként az Energiakutató Intézet, ugye ez az MTA-nak volt az Energiakutató Intézete, most az Eötvös Loránd Kutatóhálózathoz tartozik, ennek egy spin-off cége, ez azt jelenti, hogy a mérnökök ott csinálják a nem kutatási, hanem ipari jellegű tevékenységüket, és ebbe sikerült bevásárolnom magam 50%-kal. Na például a Remred, az megint azt mondom, hogy egy következő nagy lehetőség befektetésileg is nyilvánvalóan, de magyar űrszektor szempontjából, mert ez a cég rendelkezik azzal a know-how-val, például ami a pillét jelenti, ez az eszköz az, amit a nemzetközi űrállomáson is használnak most az űrhajósok, sugárzásméréssel foglalkozik egyébként, és ők vittek föl most is oroszokkal egyébként pillét a nemzetközi űrállomásra, tehát vannak ott magyar eszközök, és pont egy ilyen cég gyártja ezt.
Folytatjuk a selfit itt a Szabad Európán. Az elmúlt percekben Sárhegyi István űrjogásszal beszélgettünk arról, hogy hogyan lett az elmúlt 3 évben a hazai űripar fejlesztésének egyik kulcsfigurája. A beszélgetésből kiderült, hogy az általa alapított cég 5%-ban tulajdonosa az első kormányzati műholdnak, amelyet 2024-ben állítanak pályára. A Kárpátaljaszatban benne van még a Foraging keresztül Jászai Gellért is, aki korábban Mészáros Lőrinc jobb keze volt. És persze az állam is részese az első geostacionárius műholdnak. Sárhegyi István szülei jogászok, akik mindketten jó kapcsolatot ápolnak a Fidesszel. Édesapja ügyvédi irodája az elmúlt években számtalan közbeszerzést nyert el, édesanyja pedig Habony Árpád első média cégeinek alapításában is segédkezett. Sárhegyi István maga is aktívan az édesapja ügyvédi irodájában dolgozik, bár az űrjogász ennek ellenére azt mondta a selfiben, semmi köze ahhoz, hogy a szülei kikkel és hogyan bizniszelnek. Ezt a beszélgetést online rögzítettük Sárhegyi Istvánnal, akit a szülei mindenben segítettek, de állítása szerint nem miattuk jutott idáig.
Részt veszel te is az axiómában. Ez az a platform, amin Novák Katalin miniszterasszony arról beszélt, hogy a nők fogadják el az alacsonyabb fizetést. Kik azok, akik úgy gondolják, hogy érdemes egy ilyen platformra pénzt adni egyáltalán?
Ugye az aktív szerepvállalás az egészen pontosan azt jelenti az axióma esetében, hogy ugye egy műsort kezdeményeztünk, ami most ugye nagyon sok elfoglaltságomra tekintettel szünettel ez a STEAM. Ez a név egyébként abból jön, hogy Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Ezt is az ISU-ból vettem egyébként. Az axióma hogyan működik, és miből működik, ezeket tőlük kell megkérdezni, mert tehát én ebben, mint műsor vezető, vagy mint meghívott előadó veszek részt.
Miért gondoltátok úgy, hogy szükség lehet még egy ilyen konzervatív platformra, amikor a média jelentős része, sőt, mondhatni, hogy a többsége azért ma már kormánypárti konzervatív.
Tehát ezekhez a megállapításokhoz én nem fűzök kommentet, mert nem az én dolgom megítélni ezeket az állításokat. Én arról tudok beszélni, ami az én műsoromat hívta életre, az pedig magának a tudománynak, illetve a természettudományos vonalaknak, a high-technek, meg satöbbinek a népszerűsítése. Ez alapvetően egy hiánycikk szerintem. Foglalkoznak vele sok helyen, de ami kifejezetten a fiatalokat célozza, és ilyen high-tech kérdésekkel foglalkozik, az én érzésem szerint legalábbis elfér a piacon még egy ilyen műsor. Az, hogy egyébként az axiómának milyen identitása van, vagy milyen célcsoportja, arról megint csak azt tudom mondani, hogy az axiómát kell megkérdezni. Én a nevükbe mondom, nem nyilatkozhatok, én a magam műsoráról tudok beszélni, meg az én videóimról, amiket én csináltam.
Hogy ismerted meg Jászai Gellértet?
Ugye ez alapvetően minden, ami Kárpátaljaszattal kapcsolatos, azt ugye egy elég nyílt kommunikációba leadtuk, tehát ugye ez egy sajtóközleményben megjelent, hogy mi volt ennek igazából a háttere, ennek a joint venture-nek, tehát ennek a közös vállalkozásnak.
De te előtte már ismerted őt?
Nem, mi nem voltunk kapcsolatban egyébként, semmilyen formában.
Hogy kerültél be ennyire fiatalon akkor a Kárpátaljaszat ZRT-be?
Hát remélem, hogy az interjú során is az azért az a kép kialakult rólam, hogy azért szakmailag egy felkészült személy vagyok, és igazából magának a projektnek az előkészítésén, ugye a New Space Industries és személy szerint én dolgoztam 2 évig. Tehát ez a 2 év igazából a jogi struktúrának a felfedése volt, amit én a vállamra vettem igazából, mert ahogy beszélgettünk róla, igazából ugye nekem célom az, hogy ezt a szektort emeljük, és itt láttam egy anomáliát igazából, amit, ahogy említettem, a Horn kormány, illetve a Gyurcsány kormány követett el abból a szempontból, hogy kiárusította a magyar pályapozíciót és frekvenciákat, egészen pontosan használatba adta, vagy bérbeadta, hogy jogiasan helyesen fogalmazzak, és igazából ennek kezdtem el utána járni, hogy ennek mi a jogi háttere, és ez egy 2 éves munka volt, és ennek megfelelően így kerültem bele, mint szakmai befektető igazából ebbe a projektbe. Űripar és űrszektor nem létezik állam nélkül. Az államnak ebbe továbbra is szerepet kell erősen vállalnia, hiszen például, hogyha megnézzük a SpaceX-et, a SpaceX ugye a NASA-val köt szerződéseket, tehát végül is közvetetten Elon Musk is állami pénzből építi fel a SpaceX-et. Tehát ezzel szerintem nemzetközi szinten sincs gond, és szerintem azzal sincs gond, hogy egy ilyen nagy volumenű projektbe az állam is szerepet vállal, illetve egy nagy tőzsdei cég is szerepet vállal, és az állam és a piac az igazából itt összeér. Ez az űriparban egy teljesen standard, piacilag helytálló dolog. Tehát én ebben nem látok kivetnivalót, és ahogy említettem, igazából ezek mögé, a dolgok mögé nem kell többet belelátni, mint amik.
26 évesen hogy győzted meg őket, hogy neked 5%-od legyen ebben?
Miért Elon Musk 20-akárhány évesen hogyan győzött meg befektetőket, hogy vásárolják föl a startupjait, és 100 millió dollárokat keresett rajta? Vagy hogyan győzte meg a világot arról, hogy a Tesla egy jó kocsi? Tehát igazából ez nem korfüggő szerintem, hogy kinek mit hisznek el, és szerintem az jó dolog, hogy egyébként van nyitottság arra, hogy meghallgassák a fiatalokat és a fiatalok ötleteit.
Szüleid politikai kapcsolatai mennyire segítettek abban, te ilyen pozíciókba juss, ahol most vagy?
Az, hogy a szüleimnek milyen kapcsolata van, illetve hogy ők mit csinálnak, az az ő dolguk. Én szeretnék úgy feltűnni, mint egy önálló személy, tehát én szeretném úgy mutatni magam, és nem csak mutatni, hanem az is vagyok, tehát én egy önálló személy vagyok. Támogatnak természetesen mindenbe, mert a gyermekük vagyok, és én is ezt szeretném átadni majd a gyermekemnek, hogy ilyen szinten mindenbe támogatom, amit ő kitalál, és igazából nem fognak vissza, bármilyen őrült ötleteim is vannak. Ez tőlük egyébként számomra egy elég meglepő hozzáállás, mert ők tényleg ők azért földhöz ragadt emberek, én meg már az űrben repülök, szóval nekem ez egy nagy boldogság, hogy ennyire támogató szüleim vannak. Az, hogy mondom, hogy ők mit csinálnak egyébként, és hogy mit dolgoznak, és kiknek, és hogyan, az egy ügyvédi irodának, a szüleim ügyvédi irodájának a dolga, ezt megint tőlük kell megkérdezni, de természetesen támogatnak abban, amit én csinálok.
Az édesapád által alapított ügyvédi irodában is aktív vagy, tehát hogy te ott is dolgozol, akkor hogyan mondhatod azt, hogy nem kötődsz ehhez az egészhez?
A függetlenség nem azt jelenti, hogy megtagadom a szüleimet. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy soha nem beszélgetek velük, vagy az például nem jelenti, hogy ne lennék például akár munkakapcsolatban velük. De az, amit az űrszektorban csinálok, az ügyvédi irodai működésüktől független. Tehát az űrös tevékenységem, vagy űrszektort érintő tevékenységem, az független az ügyvédi iroda tevékenységétől.
Kijelenthetjük azt, amilyen pozíciókban te most vagy, amilyen üzleti körökben mozogsz, a szüleidnek ehhez semmi köze?
Ez így egy nagyon furcsa megfogalmazás, meg furcsa kérdés. Én azt tudom megismételni, hogy ők mindenben támogatnak engem, ahogy egy szülő támogatná a gyerekét.
Ez volt a Selfie a Szabad Európán, amelyben Sárhegyi István űrjogásszal és üzletemberrel beszélgettünk arról, hogy a kormány Fidesz közeli befektetőkkel hogyan hódítaná meg a világűrt. A tervek szerint 2024-ben magyar űrhajóst is küldenének a nemzetközi űrállomásra, illetve arról is beszélgettünk, hogy Mészáros Lőrinc egykori jobbkeze, Jászai Gellért és Sárhegyi István az állammal társulva kormányzati műholdat állítanak majd pályára 3 év múlva. Ez volt a Selfie, Bátori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket!